Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, innen az újlaki Sarlos Boldogasszony plébániáról. Egy láthatatlan asztal körül ülünk, egy hittanórán veszünk részt, bérmálkozói csoport. Május 25-én lesz a bérmálás, akkor jön a bíboros úr, és a újlaki Sarlos Boldogasszony plébánia fiataljai közül néhányat megbérmál. Én kezdeményeztem ezt a beszélgetést, egy kicsit váratlanul is ért a jelenlévőket, hogy kíváncsi vagyok, és gondolom a Mária Rádió részre is sokan kíváncsiak, hogy ilyen 16 év körüli fiatal egyrészt hogy éli meg a húsvétot, tehát mi az, ami húsvétnak a misztériumából leginkább úgy megragad benne. Másrészt pedig azt is megpróbálom megkérdezni tőlük, hogy mit várnak a bérmálástól. Hiszen a bérmálás az megerősítést jelent. A Szentlélek kiárad, és megerősít minket. Hogy mi az, ami a korosztályukban talán a leginkább a hiányt jelenti. Tehát a mai világban egy 16 éves fiatal mihez kér megerősítést? Először talán kezdjük az első kérdéssel, hogy mi az, ami legjobban így megérintett titeket húsvét misztériumából. Így megkérdeztem a beszélgetés előtt, hogy részt vettetek-e a húsvéti három napnak a liturgiáján, és úgy vettem észre, hogy minnyája részt vettetek, tehát a nagy csütörtöki, nagy péntek és a szombati vigília szentmisén. Hogy mi az, ami az a jelenet talán ebből a liturgiából, ami a leginkább úgy megragad bennetek? A nagy csütörtökön volt a lábmosás. Láttam, hogy nagyon sok ember elgondolkozott. Aztán nagy pénteken emlékezzetek vissza a kereszt előtti hódolat. Minnyáján oda mentetek a kereszthez. Volt, aki megcsókolta Jézusnak a lábát, volt, aki valamiféleképpen kifejezte iránti érzett szeretetét. És utána pedig a nagyszombati, vagy a vigília szentmisében, vasárnapi vigília szentmisében, ott pedig a felnőtteknek a megkeresztelése volt talán az, amelyik úgy látom a legnagyobb hatással volt a jelenlévőkre. Amikor ezt megkérdezem, akkor egy középiskolás élményem jut az eszembe, ott tanítottam, és amikor az eukarisztiáról beszélgettünk, akkor én elmondtam a lányoknak, hogy többféle oldalról lehet megközelíteni az eukarisztiának a misztériumát, meg lehet közelíteni a lakoma oldaláról, ez ugye a nagy csütörtök, Jézus vendégül látja az apostolait, meg lehet közelíteni az áldozat oldaláról, hogy Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, ez az én testem, mely értetek adatik, ebben kifejeződik az, hogy értünk adja, nem csak egyszer nekünk adja, hanem értünk adja, és ugyanakkor pedig a szent vérével kapcsolatban is azt mondja, ez az én vérem, meg kiontatik. Értetek, kiontatik a bűnök bocsánatára, egy cselekedjétek az én emlékezetemre. És akkor én egyszer véletlenül kicsúszott a számon, hogy kezdjük a lakoma oldaláról, vagy inkább a lakoma oldaláról beszéljünk, mert egy középiskolás lány számára a szenvedés talán egy kicsit távoli. De nem tudja úgy beleélni magát Jézus Krisztus kereszt áldozatába. A világ, amiben élünk, nem olyan, legalábbis Magyarországon, ahol egy fiatalnak túl sokat kell szenvednie. Inkább közösségre vágyik. És akkor én emlékszem, hogy néhány lány kikérte magának, hogy a osztálytársai nevében is, nekem persze jó esett bizonyos szempontból, hogy atya csak hiszi, hogy mi nem tudjuk, hogy mi a szenvedés. Mi nagyon jól tudjuk, hogy mi a szenvedés. És veszünk csak az eukarisztiának így a áldozat oldaláról. Hát ezt így tőletek is így megkérdezem, hogy mi az, ami talán a ti korosztályotokban a legtöbb ilyen szenvedést jelenti. Amitől a legtöbben szenvednek. Kérdezek egy-két dolgot, aztán ha valakinek ezzel kapcsolatban van valami ötlete. Sokan mondják, hogy a fiatalok félnek a jövőtől, mert nincs jövőképük. bizonytalan a világ. Nem lehet tudni, hogy mi lesz. Egy olyan világban élnek, ahol szétesnek emberi kapcsolatok, családok. Nagyon sok az olyan gyermek, még egy egyháziskolában is, akiknek a szülei elváltak. Ezért félnek talán a házasságtól is. De valaki házasságtól fél, akkor fél attól is, hogy a gyermeket vállaljon. Ez is lehet egy nagyon komoly megpróbáltatás és egy szenvedés. A kiszámíthatatlanság, a példáknak talán a hiánya vagy hiányossága. És ez mind azért, én úgy érzem, hogy rávetül egy mai 16 év körüli fiatalnak a lelkére. És csak úgy kérdezem, hogy amit akkor kikértek tőlem, és kérték azt, hogy igenis beszéljek a szenvedésről, ti is úgy látjátok, hogy a ti korosztálytok tudja azt, hogy mi a szenvedés?
Szerintem annyira nem.
Nem? Én azt hiszem, hogy talán azért nem. Köszönöm szépen a válaszodat. Mert ha valaki védett környezetben nő föl, és hát a ti családotokat legalábbis a tiédet ismerem, vagy tiéteket ismerem, és a ti szüleitek azért nagyon sok külső hatástól, negatív hatástól megvédenek titeket. De én el tudom képzelni, hogyha nem ebben a körben képzelném ezt, vagy kérdezném ezt, akkor mondanának azt, hogy tudjuk, mi a szenvedés. De én nagyon örülök, hogy te ezt mondtad, hogy nincs igazán tapasztalat. Nincs háború, ugye nincs éhínség. Tehát a gyerekek iskolába járnak, legalább a ti korosztályatoknak megadatik a lehetőség, hogy tanuljatok. Tehát ti is így látjátok, vagy többnyire így látjátok?
Igen.
Jó. Akkor talán a másik oldalára közelítsük, mert nagy csütörtök oldaláról. Jézus ott vendégül látja az apostolait, önmagát adja. Van ennek a szertartásnak egy olyan része, ami nem tudom, hogy mennyire érintett meg titeket. Ez a lábmosásnak a szertartása. Hogy Jézus megmossa a tanítványainak a lábát, és azok tiltakoznak. Ugye Szent Péter mondja azt, az én lábomat nem mosod meg soha. És Jézus azt mondja, hogy boldog leszel akkor, hogyha megérted, hogy miért mondom ezt nektek. Véleményetek szerint Jézus miért mosta meg a tanítványainak a lábát? Mit akar ezzel kifejezni? Én azt hiszem, hogy a szolgáló szeretetet. A ti életetekben ez a szolgáló szeretet, ez hogyan nyilvánul meg? Még a barátságnak az egyik fontos feltétele azért, hogy kölcsönösen tudjátok egymást segíteni. Egy baráti kapcsolatban például a szolgálat hogyan nyilvánul meg? Tudtok erre példát mondani?
Mondjuk mindig segítjük a másikat mindenben.
Igen. Például, hogy én emlékszem, amikor nagy idős voltam, mint ha valaki hiányzott az osztályból, akkor gyakran előfordult, hogy meglátogattuk őt. Elvittük neki a leckét, másrészt pedig elmondtuk, hogy mi történt az osztályban. Ez egyfajta szolgálat volt. Hogyan tudjátok még egymást szolgálni? Nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Tehát például úgy, hogy látom, hogy a másiknak valami gondja és baja van. És akkor meghallgatom őt. Véleményetek szerint ez a meghallgatás ez szolgálatot jelent?
Igen.
És miért jelent szolgálatot? Mert a legtöbb ember, ha nem tudja kimondani a gondolatait, akkor ugyan érzése van, mint hogy egy teher nehezedne rá. Nagyon sokszor előfordul az, hogy nem is tudja megfogalmazni azt, hogy mi a problémája, csak érzi azt, hogy valami nyomja a szívét. És ha valaki megszólítja őt, akkor és jelzi azt, hogy kész meghallgatni, akkor ettől a tehertől ettől meg tud szabadulni. Tudtok-e esetleg még olyan példákat mondani, ahol a ti életetekben ez a szolgálat megvalósul. Hogy akár baráti kapcsolatokban, iskolai kapcsolatokban konkrét példát, vagy akár otthon.
Például a szüleink, hogy például az anyukánk, hogyha betegek vagyunk, akkor segít nekünk, meg gondoz minket.
És még van áron is, hogy esetleg nem megy el a munkába, nem?
Igen.
Én is a legrégebb ilyen képeim a szüleimről, a nagyszüleimről, azok, amikor betegen feküdtem az ágyba, és akkor az édesanyám fölém hajolt. Előttem van az arca. Tehát az ő részéről akkor ez a szolgáló szeretet volt. Hiszem, hogy ő is mindent félretett, és egyszerűen csak velem akart foglalkozni, és ezt megéreztem. És ez örömmel töltötte el a szívemet. Ez a szolgáló szeretet. Egy gyermek hogyan tudja szolgálni a szüleit? Ez más kapcsolat ez, de tudok erre például mondani valamit?
Hát mondjuk, hogy segít nekik kiteregetni, meg a házi munkában segít.
Én úgy érzem, hogy néha elég az, hogy ha valaki kifejezi ezt a szándékot, hogy nem is kell talán azt, hogy az egész munkát elvégezze, de egyszerűen jelzi azt, hogy észrevette azt, hogy otthon sok a házi munka. És az anyu fáradt, mondjuk egy vasárnapi ebéd után el kell mosogatni például, vagy egy nagy mosás után ki kell teregetni. Tehát én úgy érzem, hogy ez tényleg a szolgáló szeretetnek az egyik kifejezése. Például a testvérek között vannak testvéreitek, hogy a testvérek kapcsolatában ez a szolgáló szeretet, ez véleményetek szerint ez hogyan nyilvánul meg?
Szerintem a testvéreket is azzal, hogy meg tudjuk hallgatni őket, mert esetleg a szüleiknek lehet, hogy nem akarják elmondani, és testvérüknek meg igen gondjaikat.
Nagyon nagy dolog az, hogyha a testvérek között őszintesség van. Az nagyon nagy dolog. Mert ahogy az ember öregszik, ja, igazából leginkább a testvérére hagyatkozhat. És ha már gyerekkorában, vagy ifjúkorában, fiatalabb korában kialakul közöttük bizalom, akkor az később nagyon sok segítséget jelentett, egy hátteret jelentett az életébe. Én azt hiszem, hogy Jézus lábmosásában ez a szolgáló szeretet, ez egy jel felétek, meg felém is, ugye plébános felé is, hogy ahogy egy közösség létrejöjjön, akár egy családi közösség, akár egy plébánia közösség, ott egymás iránt a szolgálatnak meg kell nyilvánulnia. Egy plébános hogyan tudja szolgálni a híveit? Mit gondoltok? Ti hogy látjátok? Tehát mit vártnak el a hívek a paptól, hogy az ő szolgálata hogyan nyilvánuljon meg?
Mondjuk tanácsokat adhat nekik.
Igen. Ahogy a szülő, csak egy pap egy kicsit talán másképpen, mert a szülő a saját tapasztalatait mondja el, és egy pap meg, én úgy érzem, hogy azt mutatja meg, hogy azt mondja el, hogy az ő életében Istennek a segítő szeretete hogyan nyilvánult meg. Különösen mély pontokon. Én úgy látom, hogy akkor figyelnek rám a legjobban, akár a hívek is a templomban, de akár itt a plébánián, amikor jönnek beszélgetni, vagy szentgyónást végezni, amikor elmondom azt, hogy én a saját életemben, a mélypontjaimon hogyan éreztem meg azt, hogy Isten, tehát megérint, Isten fölemel. Akkor látom, hogy mindjárt odafigyelnek. És ha egy pap ezt elmondja, én azt hiszem, egy fiatal számára sokat mond el. Lehet, hogy egyedül érzi magát, de igazából nincs egyedül, mert az Isten mindig vele van. Végül a föltámadásnak az örömhíre, hogy ha most azt kérdezné valaki tőletek, hogy mondjatok valami olyasmit, ami véleményetek szerint az örömhírnek a lényege. Ha valaki megkérdezné tőletek, most meg is kérdezem, hogy ha te örömhíredet egy mondatban össze akarodnád foglalni, akkor mit mondanál? Annyi időd lenne, hogy egy picit gondolkozzál, és egy mondatban kéne összefoglalni az örömhír lényegét. Hogy mit mondanátok? Mondjuk a saját kortársaitoknak, fiataloknak. Hogyan lehetne összefoglalni az örömhírt? Tehát ilyenre gondolok például, Isten mindig velünk van. Ne féljetek soha, mert az Isten szeret minket. Az Isten annyira szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk. Ez egy pap szájából hangzik el, egyfajta teológiai tudással megtapasztalta. De ha te úgy látod, hogy mondjuk egy osztálytársad csüggett, de nem nagyon akar megszólalni, valami nyomasztja, akkor mi az a mondat esetleg, amit elmondanál neki, amivel úgy meg tudnád hogy nyugtatni, vagy ebből az állapotból ki tudnád emelni, amiben benne van a te örömhíred. Gondolkodhatok már ezen, hogy mi lenne az a mondat?
Hát, hogy Jézus annyira szeretett minket, hogy meghalt értünk.
Igen. Ezt így nehéz fölfogni egy embernek. A vallásos ember az így valamennyit fölfog ebből. Egy másik ember nem biztos. Igen, mert mi általában az időnket is sajnáljuk a másik embertől. Mérlegeljük azt, hogy érdemes, nem érdemes. Jézus pedig meghalt értünk. És ha valaki ezt ugye el tudja mondani, ő hittel, akkor én azt hiszem, hogy megérintheti azt az osztálytársát, aki észrevette azt, hogy gondok, problémák nyomasztják őt. Hát ennyit talán így visszatekintve a húsvétra, ami mögöttünk áll, mögöttünk van, és előttünk van a bérmálás. Most már szeptember óta jártok ide a bérmálás oktatásra, és elmondtam azt, hogy igazából a bérmálás az szó szerint azt jelenti, hogy megerősítés. Hogy meg akar erősíteni minket az Isten. Hogy látjátok, nem kell saját tapasztalatot mondani, hogy a ti korosztályátok miben vár megerősítést az Istentől? Milyen hiányosságokkal küzdködtök, amiben megerősítést vártok?
Esetleg, hogy kiálljanak magukért.
Nagyon fontos dolgot mondtál. A legtöbb ember a saját igazáért nem mer kiállni. Ez nagyon sokszor előfordul. Tudja, hogy neki van igaza. És miért nem mer kiállni? Mit gondolsz?
Hát mondjuk csúfolják, vagy igen. Kiközösítik.
Igen. Vagy úgy érzi, hogy nem tudja megvédeni az igazát. Az a legfájdalmasabb dolog, amikor az ember úgy érzi, hogy neki van igaza, és nincs hozzá elég ereje, vagy tudása, vagy tehetsége az, hogy megvédje magát. És úgy érzi, hogy megszégyenül. Igen. Mi az, amiben még úgy érzitek azt, hogy ilyen megerősítésre lenne szükségetek? Amit te mondtál az előbb, az a kis az önbizalomnak a hiánya is, hogy nagyobb önbizalomra lenne szükségetek. Mi az életnek melyik területén? Mert valaki azt mondaná, hogy itt van fiatal, szép lányok, tehetségesek, előttük áll a világ, és akkor most miért nincs önbizalma? Mit gondoltok, hogy miért nincs egy új, nekem kívülről állónak bizonyos szempontból azt mondanám, hogy minden alapotok meg kell lenni, hogy legyen, hogy vagy az önbizalomra. Én kaptam olyan visszajelzéseket, mint pap, hogy atya, keveset dicsér minket. Ahhoz, hogy valakinek önbizalma legyen, az kell, hogy dicséretet kapjon. És lehet, hogy valahogy a környezetetekből nem kapjátok meg ezt a dicséretet. Ez könnyen elképzelhető. Én is úgy érzem, hogy visszatekintő egy gyerekkoromra, volt a családomban olyan, aki az természetesnek vette azt, hogy jó tanulok. Láttam, hogy megelégedett, de mondjuk sose dicsért. Másik pedig, még akkor is, hogyha nem értem egy olyan jó eredményt, de akkor is megdicsért. Ha látta azt, hogy törekszem, akkor dicsért. Én szerintem a dicséret az, amivel leginkább az ember megadhatja az önbizalmát a másoknak. Tudtok a Szentírásból olyan jelenetet, lányok, amikor Jézus megdicsér valakit? Olyan jelenetet. Például, amikor valaki nagyon magad alatt van, és akkor Jézus ránéz, bűnösnek érzi magát, és akkor mond neki valami olyasmit, amivel visszatér az önbizalma. Például, hogy ott van a Zakkeus a vámos. Egy kis ember, és nagyon sokan nem szeretik őt, mert, mint vámos, kiszolgálja a rómaiakat. És ugye elszedi az embereknek a pénzét. És hogy állítja vissza az önbizalmát? Észreveszi őt, ugye? Fölmászott a fára, kis ember volt, vagy lehet, hogy ne lássa őt senki, hogy ő is itt van. Mégis Jézus akkor már egy ismert ember volt, tehát kiválónak tartották, ő meg egy bűnös vámos volt. És akkor Jézus észreveszi őt, hogy a fügefa tetején, megszólítja őt, és azt mondja, hogy ma este nálad akarok vacsorázni. És mit tesz ez az ember? Hát biztos elcsodálkozik, ugye? És akkor azt mondja a nagy lelkesedésében, hogy egyrészt a vagyonát szétosztja a szegények között, másik, akiket megkárosított, ebben is benne van, őnek a többszörösét adja vissza. Visszaette ennek az embernek az önbizalmát? Vagy, hogy egy másik példát, hogy találkozik Jákob kutyánál a szamáriai asszonnyal. Ugye biztos visszaemlékeztek a történetre, ennek a nőnek eléggé, hát sárosa az élete, több férje is volt, idézelben mondom, sok férje is volt, vagy van, és Jézus kér tőle vizet. Ezzel már önbizalmat ad neki, hogy ő kér. És utána, amikor elkezdődik a beszélgetés, akkor Jézus tovább gördíti ezt a beszélgetés folyamat, és azt mondja, hogy de nem csak kér, hanem ad is neki. És mit ad neki? Ő is forrásvizet ad, de olyan forrásvizet, ami nem a fizikai szomjúságát enyhíti, hanem a lelki szomjúságát enyhíti. És akkor ez az asszony fölkiált, hogy ezt a vizet ad nekem. És akkor Jézus jelzi felé azt, hogy tudja, hogy kiről van szó, hogy aki a jelenleg együtt él, az se igazán a férje. És ennek ellenére kért tőle vizet, és szóba állt vele. És az asszony elrohan, ugye ez a lelkesedésbe egy kicsit kapcsolódik is talán húsvétnak a lelkesedéséhez, és mindenki ez elúságolja, hogy találkozott a messiással. Azáltal, hogy megszólította, azáltal, hogy beszélgetett vele, visszaadta neki az önbizalmát, és föllelkesítette őt. Na tehát, ez nagyon jó, amit mondatok, hogy amivel korosztályatokban nagyon sokan küszködnek, ez az önbizalomnak a hiánya. Igaz? Mi az, ami esetleg még a korosztályatokra jellemző, mint hiányosság, amiben megerősítést vártok? Tudtok ilyet mondani?
Hát mondjuk a megfelelési kényszer.
Igen. Ez is nagyon jó. Egyrészt a szüleitek részéről is lehet egy ilyen elvárás, még akkor is, hogyha ezt nem fogalmazzák meg szóban. De a világ is. Tehát a világ azt mondja, hogy mindenkinek érvényesülni kell. Tehát aki boldog akar lenni, hogy annak érvényesülnie kell. És nagyon sok emberre rá vetül ez az árnyék, hogy csúcson kell járatni önmagát, tehát maximumot kell teljesíteni azért, hogy érvényesüljön. Ez annyit, hogy meg kell felelni ugye, a világ elvárásainak. És Jézus, mit gondoltok, mit mond erre? Hogy a világ elvárásainak kell megfelelni? Akkor leszünk boldogok, hogy a világ elvárásainak felelünk meg?
Hát az ő elvárásainak felelünk meg inkább.
És ő pedig ilyen mennyiségi elvárásokkal van velünk szemben.
Hát, hogy szeressük egymást.
Igen. És szeretetre pedig mindenki képes?
Igen.
Igen. Az, hogy valaki kitűnő tanuló legyen, vagy mit tanuljon, megtanulj több nyelvet, erre nem mindenki képes. De az, hogy valaki odafigyeljen a másikra, és szeresse a másikat, én úgy érzem, hogy elvileg mindenki képes. Na, tudtok esetleg még mondani egy olyan hiányt, amivel így a korosztályotok küszködik, és amiben esetleg ilyen megerősítést vártok a Szentlélektől. Tehát eddig volt az önbizalom hiánya, a másik pedig az, hogy egy megfelelési kényszer a kor elvárásainak. Mi az, ami még esetleg rátok nyomasztó teherként úgy rá nehezedik? Nem biztos, hogy tudok egy 16 éves fejével gondolkodni kívülről. A felnőtteknél van az, hogy sokszor mondják, hogy ki mit tud felmutatni. Tehát eredmények. Hogy gondolom én, hogy a ti korosztályotokban is van ilyen, hogy ki az, aki mondjuk, mit tudom én, az osztálynak a középpontjában van. Kire figyelnek általában oda az osztálytársai? Tudok erre mondani példát? Akinek nagy a tudása általában? Ki az, akit az osztályban a többség elismer? Vagy nem is inkább elismer, inkább úgy mondanám, akit irigyel. Hogy nem lehet azt mondani, hogy valakit valamiért irigyelnek.
Mondjuk a szépségéért.
Nagyon-nagyon jót mondtál. És döbbenetes dolog az, hogy én ugye 15 évig tanítottam középiskolába, hogy a lányoknak, ugye azért mondom a lányokat, mert őket tanítottam, hogy nagyon sokszor milyen helytelen, vagy rosszul látják önmagukat. Hogy ha van egy akármilyen kis, mondjuk tökéletlenség bennük, akkor azt fölnagyítják, és ugyanakkor pedig, ami szép bennük, vagy természetesen szép, hogy az pedig észre se veszik. És azon gyötrődnek, és azon tépelődnek, hogy abban a gyengeségben esetleg valamit javítani tudjanak, vagy ki tudják pótolni, és ugyanakkor pedig, ami természetesen szép bennük, arra azt meg nem tartják értéknek. És szerintem a bírmálás ilyen szempontból nagyon jó, mert a bírmáláskor megkapjuk a Szentléleknek az ajándékait, és a Szentléleknek az ajándékai között nincs is ott a szépség. Hát lehetne éppen összekapcsolni valamelyikkel, de nincs ott a szépség. De nagyon sok érték van, a bölcsesség, ugye, a lelke, a jámborság lelke, a figyelmességnek a lelke, Istenfélemnek a lelke. És tudok még néhány olyan példát mondani, amit nagyon sokan nem is tartanak igazán értéknek. Mondok például ilyet, hogyha valakinek van mondjuk humorérzéke, tehát ha valamit észrevesz, ugye akkor nem a másikat kineveti, hanem észreveszi annak a fonák oldalát. és túl tud lépni egy ilyen nehéz helyzeten, humorérzékkel. A humornak az a lényege, hogy van egy helyzet, amiben az ember belesüpped, és akkor rosszul érzi magát. A humor az olyan, hogy fölülemelkedik rajta, tud rajta nevetni. Az Isten szemével nézi azt a helyzetet, kikacagja egy kicsit önmagát, képes arra, hogy fölülemelkedjen. Ha valakinek ez a humorérzéke megvan, akkor az a nagyon nagy ajándékot kapott az Istentől. Ugye azt tudjuk mondani, hogy ezek az Istentől kapott ajándékok, azok a karizmák, azok a közösség javára szolgálnak. Hát például a humorérzék, ugye az elsőben nem az embert gazdagítja, ha valakinek van humorérzéke, hanem azt elmondja, és ezzel a közösségnek egy ilyen feszült helyzetét föl tudja oldani. Egy nagyon értékes tulajdonság a humor például, humorérzék. És figyeljétek meg, ha valakinek úgy mond valamit, és a jó nevet, akkor szinte az arca is úgy megszépül. És amikor magában van zuhanva, akármilyen szabályos az arca, akkor se igazán szép. De a mosoly, ugye a nevetés, vagy a kacaj, az arcokat megszépíti. És ezért nagyon fontos az, hogy hinnünk kell abban, hogy az Isten csak szépet teremt. De nem biztos az a szép olyan, amit az a szép, amit mi elvárunk esetleg önmagunktól. Azt föl kell fedeznünk azt, hogy bennünk mi a szép. Persze nagyon sokat jelent az, hogyha valaki segítséget ad ehhez. Valakinek olyan családja van, vagy környezete van, ahol visszajelzéseket kap, és nem úgy, hogy mindig azt mondják, te milyen szép vagy, hanem, hogy például az, hogy milyen jó ízlésed van, hogy tudod azt, hogy mit tudom, milyen színű ruhát kell hordanod, vagy tudod azt, hogy a hajadat hogy kell viselned, vagy nem tudom én, tudod azt, hogy alkalmakkor milyen ruhát kell fölvenned. Ez mind a szépségnek a kínványítása. Mert a szépség az valamiféle harmónia, ami az emberben van. És ha valaki ezt úgy megkapja, ugye akkor mondhatjuk azt, hogy Isten ezzel megajándékozta őt. Tehát egy konkrét példát mondok, valaki nem tartja elég szépnek önmagát, és akkor egy visszajelzést kap valakitől, hogy az a mosoly, amit kapott tőle, vagy az, hogy belenézett a szemébe, és a szemének a szépsége, vagy tisztasága, vagy valami, mit jelent ez számára, az egy ajándék, és ezt mondhatjuk azt, hogy ezt egy ember mondta nekem, de ha valaki ezt a hit szemével nézi, akkor azt kell mondanunk, hogy az Isten ajándékozta számunkra, de úgy, hogy egy ember fejezte ki ezt az ajándékot, vagy az ember mondta el ezt az ajándékot. Ez egy nagy öröm nekünk. Tudtok-e ilyen példát mondani, az utóbbi időről itt egy családegyháznak a műsorában vagyunk, hogy az utóbbi időben kaptatok a családtól valami olyan jelzést, ami nagyon jól esett, vagy olyan ajándékot, ami nagyon jól esett. És amit ti bár embertől kaptátok, de mégis úgy gondoljátok, hogy ez az Isten ajándéka volt, csak édesanyámon keresztül, édesapámon keresztül adta oda ezt az ajándékot. Tudtok erre példát mondani? Hogy kaptatok valamit, ami nagyon jól esett, és ami ilyen ajándék volt számotokra. Akár most húsvétra is.
Mondjuk, ha megdicsérik a külsőmet, vagy az öltözködésemet.
Uh-huh. És a édesanyád meg szokta dicsérni?
Hát, igen.
Apukád is?
Igen.
És melyiknek örülsz jobban, az anyukád dicséri meg, vagy az apukád, vagy egyformán örülsz a kettőre?
Egyformán.
Igen. És a testvéred, van testvéred?
Igen.
És a testvéred dicsér meg?
Annak is örülök.
Annak is. És a testvér, ez kis testvér, vagy nagy testvér?
Hát a húgam, de másfél évben közöttünk.
Aha. És a üzlésére te adsz?
Igen.
És te is meg szoktad őt dicsérni?
Igen.
Na, hát ötleted is kapott mindenkitől, hogy alakulhat ki egy testvér kapcsolat, egy jó testvér kapcsolat, kölcsönösen megdicséritek egymást. Igen. És ez a dicséred, és ez nagyon jó, hogy kimondtad, ugye a Mária Rádió hallgatók nem látják, de nagyon szépen mosolyog az arcam, hogy igen, hogy ez egy lány számára, itt most hát jelen vannak a Mária Rádió hallgatók, ott nem csak lányok hallgatják ezt, hanem vannak férfiak is, de egy lány számára a szépség nagyon sokat jelent. És az is nagyon sokat jelent, hogyha ezt elismerik. A szépséget másképpen hogyan lehetne kifejezni? Más szóval. Hát én azt hiszem, hogy harmónia, nem? A szépség az a szabályosságot jelenti? Azért szép valami, mert szabályos? Én szerintem nem. Mert vannak kifejezetten szép arcok, amik egyáltalán nem szabályosak, de mégis szépek. Miért? Azért, mert derűsek. Tehát kifejezi valamiféleképpen a léleknek a derűjét. Sokszor szokták mondani, hogy a szem a léleknek a tükre. És a szem, ugye, legalábbis én azt hiszem, hogyha ami az először az emberben úgy megragad a másikról, és azt mondja, hogy szép az a szeme. Renoirnak van egy képe, az Ermitásban van, messze kell utazni, érte. Egy gyerekkoromban kaptam egy, pont bérmálással keresztapámtól kaptam egy Ermitás albumot, abban volt egy kislányról egy festmény. És hát le volt kicsinyítva a kép, egy kislány, azt lehetett látni a képen, hogy szép fekete szemei vannak. És egyszer, azt hiszem az a címnek a képe, hogy a kislány lovaglóstorral. És nem most, egy olyan 30-40 évvel ezelőtt az Ermitás képeiből készítettek egy nagy kiállítást a műcsarnokban. És itt volt ez a Renoir kép is. Nekem ugye a lekisnedett fénymásolaton vagy a reprodukció nem tűnt fel ez a kép. És amikor ránéztem, ez egy jó nagy kép volt, akkor az volt az érzésem, hogy az egész képnek a középpontjában a szem van, és a szem köré festette a kislányt. Mondom, ez a reprodukció nem volt látható. De a képen igen. És ott leültem és néztem. És azt sem mondanám, hogy a kislány arca szabályos volt, de a szeméből mégis kisugárzott valami. Valami, ami mi azt is mondanám azt, hogy a természet fölötti szépségnek a visszatükrözése. És én meggyőződésem mondom azt, hogy mindenkinek az arca lehet szép, akinek a szemében ez a természet fölötti szépség, ez tükröződik. Tehát akinek a lelke szép, sokat imádkozik, szép gondolatai vannak, hogy azok, annak az arca is egyután szép lesz. Tehát a szépség, azt lehet mondani, valóban az Istennek az ajándéka, sőt a Szentléleknek az ajándéka, és nem egyáltalán nem biztos, hogy a szabályos arca szép, hanem a harmonikus arca szép, és ha valakinek mondom, a lelke szép, az tükröződik a szemében is, de az egész megjelenésében, és az egész viselkedésében is. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor a Szentléleknek az ajándékairól beszélünk, és ugye pünkösdre készülünk, illetve ti a bérmálásra készültök, akkor ezen kell elgondolkodnotok. És itt nagyon fontos dolgokat mondtatok, még akkor is, hogyha kicsit szűsza van. Tehát, amit te mondtál, az, hogy vártok a Szentlélektől egy megerősítést, ugye az önbizalmat. Aztán, amit te mondtál, ugye az kicsit kapcsolódik ehhez, hogy meg tudjatok felelni valamiféleképpen annak az elvárásnak, amivel a szüleitek veletek szembe fordulnak, vagy a világ veletek szembe fordul. És a tied meg egy egész különleges gondolat volt, meg talán legbátrabb is kimondtad azt, ami minden lánynak az a lelke milyen ott van, hogy szépek akartok lenni. És ezt a szépséget, ugye ezt a Szentlélek adja meg. És úgy, hogy a lelket teszi szépé, és aztán ez a lelki szépség, ez megmutatkozik az arcotokban, ez a szépség, ez megmutatkozik a szemetekben. És ha valaki rátok néz, akkor elsősorban egészen biztos az arcotokat látja, meg a szemeteket látja, és ha nem is fogalmazza ezt így meg magának, de olyan érzése van, hogy találkozott a széppel. És ebben visszatükröződik az Istennek a szépsége. Hát én kívánom nektek, most már lassan lejár a beszélgetésnek az ideje, hogy így tudjatok visszaemlékezni húsvétra, azoknak a nagy eseményekre, amik voltak a lábmosásra, a szolgáló szeretetre, az áldozatú szeretetre, a nagypéntekre, és az örömre, hogy ezt meg kell valósítani az életünkben. És ugyanakkor pedig úgy készüljetek a bérmálásra, hogy Isten megajándékoz titeket az ő szeretetével, és ez adja meg számotokra az önbizalmat, az Istennek a közelsége, ez oldja föl bennetek azt a feszültséget, hogy esetleg nem tudtok megfelelni valaminek, mert az Isten közelében van, Isten szeret minket, akkor az bátorítást ad, és hinnetek el abban, hogy Istennek a közelsége, Istennek a kiáradó szent lelke az szépé tesz benneteket. Hát megköszönjük itt a Mária Rádió hallgatói részére ezt a beszélgetést, és kívánjuk azt, hogy ezek a álmok, ezek a vágyak, ezek megvalósulhatók az életetekben, és hogy ezzel a várakozással készüljetek a bírmálásra. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Mindenkinek. Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották.